emeljen egy koponya tartalma felett a maga koponyájának az erejével. Valóságos szemtelenség volna. A legbölcsebb ember is húzza meg magát szerényen. Mert miből áll a nagy bölcsessége? Talán abból, hogy legfeljebb egy férrőffel tovább lát a másiknál, a közönséges eszűnél. Egy férrőffel egy olyan horizontba, amely egy billió mérföldre terjed. Az egész mélylátás csak egy valamivel kisebb vakság. Hát érdemes ezért a csekélységért annyi hűhót csinálni. Szétosztályozni az embereket, hogy ezek az okosak, emezek a nem okosak, azok a bolondok. Mintha a mágszemeket szétraknák. Kis mágszemek, nagy mágszemek. Megállapodott határozatot akarnának hozni Pongrácz felett, hogy mi van a koponyájában. Zűrzavar van-e ott? A szerkezetben rendellenesség? Vagy vízzel van-e elöntve az agyvelő? Ugyan. Hát látunk mi oda. Könnyű kimondani könnyedén Pongrácról, hogy a bolondok házába való, de biztosak vagytok-e abban, hogy ma az lenne a véleményetek róla akkor is, ha ezelőtt 400 esztendővel él, s 20 000 katonája lett volna? Ugye nem? Ugye csak annyit lehet megállapítani higgadtan, hogy Pongrácz István egy visszamaradt bölény, egy későn született ember, mint ahogy vannak előre született emberek, akiket szinte hajlandók a bolondok házába küldeni szűkeszű kortársaik. Szóval, Pongrácz gróf éppen lefeküdt volt már későn este, és a lábait vakarta az apród, amikor Ferenc diák hóna alatt a krónikával azt a hírt hozta, hogy Esztella délután kilovagolt, és még mostanáig se tért haza.
Hadd fújja ki magát a szabad levegőn, gondolta a várúr, eszébe jutván az ebéd utáni jelenet, és nyugodtan intett a diáknak, hogy olvasson.
De még 2-3 lapot se fordított, mikor egyszerre csak megkondult a vártoronyban a lármaharang, szaggatottan, féloldalra verten. Bim-bum, bim-bum. Fürgén ugrott ki ágyából a várúr. Ez a veszély szava. A veszély gondolata gyönyörűséget okozott neki. Visszaadta kedvét, ruganyosságát. Bezzeg a diák ilyetében még fület se csinált a könyvben. A gróf egy perc alatt felöltözött, s küntermett a gyülekező, megriadt várnép között.
– Mi a baj? – szólott le férfias csengő hangon.
– Megszökött a rab!
– hörögte Kovács várnagy.
– Semmi az! – felelte a várúr hidegen, nyugodtan. – Arra valók vagytok, hogy elfogjátok. 8 kozák azonnal lóra üljön és visszahozza.
Egy perc alatt már nyelekben ültek a kozákok. Tetszett a gyorsaság István grófnak, a zaj, a harcias kép az éjben, a megcsillanó lámpások, a fegyvercsörgés, az induló paripák lábdobaja. Mindez szinte visszacserélte a vígabb lelkét. Jókedvűen petyegetett az ujjaival. De hogyan szökhetett meg Behenci? Ez volt az első fölmerült kérdés.
Nosza, hamar törvényszéket ülni, vizsgálatot tartani, tanúkat kihallgatni. Meg kell gyújtani a fáklyákat. Költsétek fel a káplánt, hadd hozzá el a feszületet. Eskü alatt tegyen vallomást mindenki. Jaj a fejének, aki vétekben leledzik.
Na, ugyan nem volt nehéz az igazságot utolérni, fölismerni. Ott terpeszkedett, mint egy keresztbe tett gerenda a találgatás útján. Az őrök láttak bejönni egy parasztasszonyt krumplis zsákkal a vállán, a várnagy látott a börtönben egy zsáknyi krumplit szétgurulva, az őrök újra láttak egy asszonyt kimenni telizsákkal. Hát, vagy az történt, hogy Behenci átváltozott a börtönben burgonyává, de ez nem valószínű, vagy az, hogy őt vitte ki a zsákos asszony, aki nem lehetett más, mint Esztella.
Olyan világos ez, mint a napfény.
Ilyen vakmerőség, ilyen furfang.
Maguk az ördögök ringatták annak a perszónának a bölcsőjét. E leányzónál kettős bűntény forog fenn, ezredes, mondá István gróf, Pamutkaihoz megelégedetten simogatván a szakállát. Egy az, hogy megszöktette a rabomat, hűtlenség és árulás. A másik bűntény az, hogy ő maga megszökött.
Ő nem volt rab.
De a patvarba! Az én tulajdonom volt, pénzért vettem, 600 forintot fizettem érte.
Számítsa csak ki! Bakra barátom, mennyi volna az most 7 év múltán a kamatok kamataival?
Ferenc diák futott a kancelláriába a számításokat megtenni. A várúr pedig másik 8 kozákot rendelt küldeni az elsők után, hogy ne csak Behencit fogják el, éppen úgy Esztellát visszahozván őt poklok poklából is vasra verve.
De jól megmagyarázza nekik kegyelmet, Kovács uram, mert ha most valamit elfelejtünk, nincs többé 3. 8 kozákunk utánuk szalasztani.
16 veresnadrágos kozákból állott az állandó lovasság. Majd Pruzsinszkihoz fordult, s barátságosan veregette meg a vállát.
Tudtam, hogy történnie kell valaminek. Éreztem, mert lásd, lengyelkém már nagyon üres, színtelen volt a világ, egészen elposványosodva. Már azon gondolkoztam, hogy talán elválunk egymástól.
Már hogy én tőlem? Kérdi a lengyel megriadva.
Nem. Én tőlem a világ.
Ne beszélj így, István, hebegte a lengyel elérzékenyülve. Mit csinálnék én nálad nélkül?
Most már szó se legyen róla, hanem lefekvés előtt igyunk meg még egy kupica bort, Pruzsinszki. Mit szólasz hozzá, vén cimbora?
Hát, bánja a szösz. Bort hozatott a dolgozószobájába, s billikomokat. Az elsőt ráköszönté Médicis Katalinra, s kiüríté egyhuzamra. A második bilikommal felköszönté Lengyelországot. Pruzsinszki sírva fakadt a tószt alatt, mint egy gyermek. Istvánnak megesett a szíve rajta, és elkezdte vigasztalni.
Ne bőg te, vén kappan, mert megharagszom.
Szegény édes hazám, szegény Lengyelország, zokogta egyre keservesebben Pruzsinszki. A várúr egy hatalmasat ütött öklével az asztalra, és a szemei lázas fényben ragyogtak.
Na, csak ne sírj hát! Visszaállítom! Ha megharagszom, visszaállítom!
A kabát ujjait felgyűrte, s hatalmas izmú ökleit meglóbázta. Erejében a vér szilajan kezdett nyargalni, s halántékai lüktettek. E percben szentül hitte, hogy csak akarnia kell, és visszaállítja a szaniszló kedvéért Lengyelországot. Pruzsinszki a nyakába borult, s mennyre földre esküdözött, hogy ilyen hősi, vakmerő szív még nem dobogott emberi testben első Napóleon óta. Így ittak, ittogáltak egész hajnalig. Akkorra már egyenként szállingóztak vissza a kozákok, hogy a szökevényeknek még a nyomát se találták.
Pedig meg kell keríteni a leányt, ha a föld mélyéből ásatom is ki. Szamarak vagytok, kozákok!
Másnap Ferenc diákot küldte ki, mint kémet. Ferenc diák ügyes fickó, beutazza a szomszédvárosokat, és kiszimatolja, hol vannak. A lengyel is erővel vele akart menni, gondolta egy-két görbenapot, csinálhat zsolnán, tesemben, s 10 aranyat kért a várúrtól kölcsön.
Nem lehet, felelte István gróf nagy ravaszul. Hová gondolsz, Szaniszló? Ne légy, kérlek, olyan könnyelmű, minden garast össze kell raknunk a nagy célra, ha vissza akarjuk állítani a hazádat.
Pruzsinszki azonban könnyelmű volt. Sok rábeszélés és húzavona után, mert készpénzt nem szeretett kölcsönözni István gróf, akként lett meg az alku, hogy adjon hát legalább 5 aranyat, és inkább ne állítsa vissza Lengyelországot. Ferenc diák és Szaniszló egy egész hétig oda voltak, míg végre meghozták a hírt, hogy Behenci Esztellával Beszterce bányára ment, és most ott éldegélnek, mint 2 turbékoló galamb.
Nem soká éldegélnek, felelte nyugodtan Pongrácz István. Írjon azonnal egy levelet a Beszterce bányai magisztrátusnak, hogy a leányzót, mint tulajdonomat, ezen levelemet átadó emberemtől küldjék vissza. A stílusra nézve vegye mintául vitéz elődünknek, Szent Miklósi Pongrácnak a pozsonyiakhoz írt levelét. Aztán hozza be aláírni.
Ferenc diák, kerek, malacfark módjára kunkorodó ódonbetűkkel, vörös tintájú pompás iniciáléval írta meg a levelet, eképpen. Óvári és Szent Miklósi gróf Pongrácz István, Nedecvár örökös ura, üdvözletét küldi Beszterce bánya magisztrátusának. Báró Behenci Károly nevű ifjú,